Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Az okostelefont használó gyermekek agya épp úgy működik, mint a szenvedély betegeké.
Hogyha fogunk egy 15 évest, aki nyomkodja éppen a Facebookját, Twitterét, TikTokját, és betoljuk egy olyan MR készülékbe, ami készít felvételeket, akkor azt látjuk, hogy az agyának azon területei aktívak, amelyek szenvedélybetegség esetén is.
Keresztény asszonyok a Családért címmel tartott közös rendezvényt a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért, a Magyar Női Unió és a Szent István Intézet.
Beszéltünk arról is, hogy a családpolitikát sok tekintetben az édesanyákra kell alapozni. Nem véletlen, hogy a magyar családtámogatási rendszernek számos olyan eleme van, amely kifejezetten az édesanyákat, a nőket célozza meg.
A kismamák eligazodását segítheti a Richter Anna díj közönségdíjasa, a Burok Brigád csapata.
Végig követjük a várandóságot hétről hétre, és mi van akkor, hogyha egy adott vizsgálatnál minden rendben van, mi a következő lépés, de mi van akkor, hogyha esetleg ebben a kis labirintusban, amiben ilyenkor kerülnek a szülők, felmerül egy kérdése, egy gyanú, egy probléma.
Az Egyesült Államok beli Utah államban márciustól csak a szülők engedélyével lehet TikTokozni. A jogszabályok szerint a platformok tulajdonosai kötelesek teljes hozzáférést adni a szülőknek a gyerekek közösségi média beli fiókjaihoz, ezen belül a bejegyzéseikhez és a privát üzeneteikhez is. Az intézkedéseket azzal indokolják, hogy a közösségi média rossz hatással van a gyerekek mentális egészségére. Ezt erősíti meg a pszichoanalitikus Tari Anna Mária is, a riporter Exterde Tibor.
Az az igazság, hogyha a két legfiatalabb generációt nézzük, a 95 utáni Z-generációt és a 2005 vagy más felosztásban 2010 után született alfa generációt, akkor igen, azt látjuk, hogy napi elfoglaltságaikban jelentős részt foglal el az online létezés. Ez nyilván telefonnal megy, ilyen formában az okostelefon egyszerre egyfajta örömmágnes, másfelől pedig az időtöltés, szórakozás, mondjuk egy olyan eszköze, ami azért marad a kézben, és azért ragad ott a gyerekek fejében is, mert olyan módon vannak felépítve az applikációk, hogy az agy állandó dopaminlökethez jut, ez gyakorlatilag az örömszerzésért felelő, vagy örömérzésért felelős hormon, és nagyon nehéz egy random jutalmazási rendszernél nem vágyni egy újabb jó dologra, érdekesre, izgalmasra, klasszra, legyen ez egy, akár csak egy frissítés, egy komment, egy új poszt, egy selfie, egy új játék, a játékban egy új szint, mindegy, hogy mi, de az, hogy érzelmileg ilyen erős a kapcsolat az eszközzel, ilyen nagy óraszámban, ami sokszor 10-12-13 éves gyerekeknél is lehet napi 3-4-5 óra, hétvégén is annyi, az eléri azt, hogy ma már ez úgy tűnik, mintha az élet része lenne. A szülők egy nagy hányada azt gondolja, hogy így lesz ez a 21. századi élet, és a klinikusok egy része a világban, én is ezek közé tartozom, pedig azt mondja, hogy ebben a mai nagyon gyors, túl gyors érzelmeket nem feldolgozó, azt is mondhatnám, hogy könnyű kattintások korában meg kéne próbálni még mindig bizony szempontból lassan élni, legalább pár órára egy nap, vagy hétvégén.
Jó, de ha azt mondja, hogy dopamin, akkor ez egy kémiai folyamat? Egyszerű kémiai folyamat?
Egyszerű bennünk zajló folyamat, igen. A legegyszerűbben úgy tudnám ezt érzékeltetni, hogyha fogunk egy 15 évest, aki nyomkodja éppen a Facebookját, Twitterét, Snapchatjét, Instagramját, TikTokját, és betoljuk egy olyan MR készülékbe, ami készít felvételeket, akkor azt látjuk, hogy az agyának azon területei aktívak, amelyek szenvedélybetegség esetén is. Tehát, hogy az örömérzésért felelős agyi terület, az aktiválódik, a dopamin termelődik, és ez a fajta érzelem pont úgy, mint bármely szenvedélybetegségnél, egy olyan ismétlési vágyat idéz elő, amit nagyon nehéz leküzdeni.
Tari Anna Mária pszichoanalitikust hallották.
Családi Hét, az Inforádió család- és ifjúságügyi magazin műsora.
Keresztény asszonyok a Családért címmel tartott közös rendezvényt a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért, a Magyar Női Unió, valamint a Szent István Intézet. A szakmai előadások mellett a résztvevők egy együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírtak. A továbbiakról Fűrész Tündét, a Kincs elnökét kérdeztem.
Magyar Női Unió kezdeményezésére a Kopár Intézet csatlakozásával, illetve a Szent István Intézet csatlakozásával rendeztük meg a Keresztény Asszonyok a Családért című konferenciát, amely során egyrészt egy filmvetítésre is került sor, Boldog Batthyány Stratman László és a felesége Korett Máriáról, akiknek a családi élete igazán példaértékű volt, 11 gyermeket neveltek, és keresztényi szellemben élték az életüket. Rétvári Bence miniszterhelyettes úr, illetve Nagy Varga Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár beszélt arról, hogy a magyar családpolitika, a családok támogatása, ebben hogyan és milyen módon jelennek meg a keresztény elemek, és ezt követően az ökumené jegyében a Magyar Női Unió elnöke Batthyány Schmidt Margó katolikus asszonyként, jómagam a evangélikusként, Máté Zsuzsa pedig reformátusként beszéltünk a nővédelemről, a családvédelemről, illetve a gyermekvédelemről, mindezt keresztény szemlélettel.
Az ön előadásának címe éppen ez volt, hogy családvédelem keresztény szemlélettel 2010 óta. Mi mindenre igyekezett rámutatni ezzel az előadással?
Alapvetően arra, hogy nagyon sok olyan eleme van a magyar családtámogatási családpolitikai rendszernek, amelyben a keresztényi szemléletmód megjelenik. Ilyen például az életvédelem ügye, hiszen nagyon sok olyan családtámogatásunk van, amely már a magzati időszakban, a magzat 91. napjától igénybe vehető, ilyen egyébként a babaváró támogatás, a családi adókedvezmény, a személyi jövedelemadó mentességek, tehát nagyon sok olyan elem van, amely már a magzati időben is támogatandó gyermekként tekint a gyermekre. Ezen kívül beszéltünk arról is, hogy a családpolitikát sok tekintetben az édesanyákra kell alapozni, nem véletlenül a magyar családtámogatási rendszernek számos olyan eleme van, amely kifejezetten az édesanyákat, a nőket célozza meg. Ilyen például a csecsemőgondozási díj, amely a szülés követő első fél évben jár, vagy ilyen a 4 gyermekes anyák, vagy a 30 év alatti édesanyáknak az SZIA-n mentessége, vagy ugyancsak az idén bevezetett diákhitelelengedés. Ezt a magyar kormány, a magyar családpolitika felvállalja, hogy vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan feladatok, amely a édesanyákhoz kötődnek elsősorban. Emellett természetesen nagyon fontos, hogy a szülői felelősség, a felelős gyermek nevelés az édesanyja és az édesapa közös feladata.
A Magyar Női Unió elnöke előadásának címe az volt, hogy nők védelme a 21. század kihívásai között. Mik ezek a legnagyobb kihívások mostanság?
Manapság már gyakran külön nőkről, férfiakról, családról, főleg keresztény családról beszélni sok táján a világnak, Nyugat-Európában nem számít egy PC dolognak. Mi itt Magyarországon ezt igyekszünk átlépni és túllépni ezen, és kereszténységről, az asszonyok, a nők szerepéről és a család értékéről beszéltünk. Valószínűleg sok tekintetben ezt és sokan ezt támadnák, de itt Magyarországon úgy gondoljuk, hogy ezekről igenis kell és lehet beszélni, hiszen ezek örök értékek, és bármilyen ideológiai irányzatok is vannak a világban, ezek olyan értékek, amelyek sok ezer éve meghatározzák az emberiségnek a történetét.
A rendezvényen ünnepélyes keretek között aláírtak egy együttműködési szándéknyilatkozatot Keresztény Asszonyok a Családért címmel. Mit takar ez a nyilatkozat?
Ebben tulajdonképpen szeretnénk felhívni a figyelmét más szervezeteknek is, és másoknak is, hogy ha szeretnének, akkor csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez. Ez a kezdeményezés arról szól, hogy hitet teszünk amellett, hogy a család, a nemzet, a közösség és a hit mind-mind olyan értékek az életünkben, amelyek mellett kiállunk.
Fűrész Tündét, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család- és ifjúságügyi magazin műsora.
Kiosztották az idei Richter Anna díjakat. Az elismeréssel azokat a nőket támogatják, akik az egészségügyben, az oktatásban és a gyógyszerészet terén szeretnék megvalósítani egyedülálló ötleteiket. A közönségdíjas ezúttal a Burok Brigád csapata lett, akik egy interaktív térképen szeretnék navigálni a kismamákat a várandóság labirintusában, a családtervezéstől egészen a születés utáni hetekig. Sevcsik Magyar Annával, a Baba Genetika Egyesület alapítójával beszélgettünk.
A Baba Genetika Egyesületet az eddigi legnagyobb öröm érte talán, amióta 2016-ban hivatalosan elindultunk, mert hogy a Richter Anna díjon a Mi Kis Burok Brigádunk a közönség szavazatnak lett a nyertese. És azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nagyon-nagyon tisztelem a szakmabelieket, akik ott vannak a Richter Anna díjnál, a zsűriben, de ennél szebb győzelem nem létezhet egy csapatnak.
Burok Brigád elég szokatlan a név. Mit akar maga a tevékenység?
Hát a burok, ugye itt a magzat burokra, az édesanyja várandóság alatti védelmére is mutat valahol, illetve arra a védelemre, amit mi próbálunk megadni a családoknak, amikor segítünk nap mint nap az életükben. És a mi kis brigádunk, az a Baba Genetika Egyesület szakértőiből áll, amit én nagyon fontosnak tartok, hisz a Baba Genetika Egyesületben én az anyuka vagyok, aki alapította, de hogy szakértőkkel dolgozunk, és én ehhez nagyon is ragaszkodom, mert hogy a hiteles egészségügyi tájékoztatás az egyik alappillére a mi munkánknak, és olyan szakértői csapatunk van, akik mind testi, mind lelki oldalról tudják a családokat segíteni. A brigádunkban is ugye a résztvevők. Dr. Assenbrenner Zsuzsanna, aki egyszer gyermekgyógyász, és egyszer pedig család- és párterapeuta, csecsemőkonzulens, Rados Kata, aki szülésznő, perinatális szaktanácsadó, dr. Varga Norbert, klinikai genetikus gyermekgyógyász, és dr. Leipold Gergő, aki ugyancsak szülésznőgyógyász, és ultrahangos specialista. És ők csak egy szelete annak a szakértői gárdának, akivel dolgozunk, mert hogy azért pont arra próbál a Burok Brigád rámutatni, hogy nagyon klassz kis applikációk vannak például, amik így a születésig hétről hétre követik a babák érkezését, de hogy igazából maga a szakmai háttér, a vizsgálatok hitelesen megjelenítve nincsenek sehol. Úgyhogy azért a mi kis utunk az arról fog szólni, az a microsite, amit a baba a genetika oldalára fogunk mi elkészíteni ebből a nyereményből. Az arról szól, hogy végigkövetjük a várandóságot hétről hétre, és mi van akkor, hogyha egy adott vizsgálatnál minden rendben van, mi a következő lépés, de mi van akkor, hogyha esetleg ebben a kis labirintusban, amiben ilyenkor kerülnek a szülők, felmerül egy kérdés, egy gyanú, egy probléma, hogy mi az az út, amire a legjobb, hogyha így rátérnek a várandósok a jelenlegi tudományállás szerint, mert hogy azért ez is nagyon változik.
Hogyha jól tudom, akkor ez egy úgynevezett interaktív térkép lesz. Hogyan képzeljük ezt el a várandóság tükrében?
Például van a 12-14. Heti genetikai ultrahang, aminél, hogyha minden rendben van, akkor szépen megyünk tovább a következő vizsgálatra, és ez az út is úgy fog vinni. Ellenben, hogyha előjön bármilyen kérdés, például vaskosabb nyakiredőt látnak a babánál az ultrahangon, akkor meg fogjuk mutatni, hogy mik azok a vizsgálatok, amik javasoltak ezen a ponton, és kik azok a segítők, akikhez érdemes fordulni, mert hogy amit mi nap mint nap tapasztalunk, és amiért nagyon-nagyon azt gondolom, hogy hiánypótló lesz az az oldal, hogy a várandósok sokszor nem tudják, hogy kihez forduljanak. Nagyon sokszor klinikai genetikushoz irányítják őket, ők az ilyen Jolly Jokerek, de nagyon sokszor az is előfordul, hogy nem ők azok, akikhez kellene menniük, hanem mondjuk egy születés utáni szakember. És bizony ez azért is fontos, mert a születés utáni szakember tudja azt, hogy adott esetben az a betegség már műthető. Ilyen például egy nyitott gerinc, egy ajakszájpad hasadék, egy csigolyafejlődési rendellenesség. Tehát ők jobban ismerik a tudomány állását, és látjuk azt, hogy ezzel életeket tudunk megmenteni.
Mettől meddig követik végig ezt az utat, hiszen már itt ön nemhogy a várandóság időszakáról beszélt az imént, hanem már a születés utáni időszakról is.
Abszolút, hisz erre kellett nekünk is rájönni, hogy ez az egész ennél sokkal-sokkal nagyobb időintervallum is, hisz még sokszor nem is tudjuk, hogy várandósok vagyunk, és mondjuk megiszunk egy-két pohár bort, vagy antibiotikumot szedünk, és amikor kiderül, hogy ott van egy kisbaba, akkor ugye megijednek nagyon sokan, és akkor keresnek már minket. Vagy ugye a COVID idején is nagyon sokan kerestek minket a fertőzések miatt, hogy az hogy hat a kismamára, és akkor ezt az egészet így a születés utáni 12. hétig tervezzük így összerakni, de nyilvánvalóan a segítőkezünk az így a további időszakban is ott van a családoknak.
Ez az aloldal, amelyik egyszer majd talán applikáció lehet, mikorra fog elkészülni, mikortól használhatják majd a kismamák vagy a gyermeket tervező párok?
A babagenetika.hu oldal a miénk, úgyhogy oda fog ez kikerülni, és hát elvileg ez szeptemberig nekünk el kell készíteni, úgyhogy egy óriási munka előtt állunk, de nagyon-nagyon lelkesen, mert hogy tényleg érezzük azt, hogy mennyire szükség van rá, és az a tervünk, hogy megpróbáljuk ezt így az állami rendszer felé is megadni segítségként, hogy oda is ezt be lehessen építeni, ezáltal meg mindenkinek meg lehessen ezt a segítséget adni.
A Richter Anna díj orvos kategória győztese a Szekszárdi Vérellátó csapatának Visszavérem elnevezésű projektje lett. A projekt célkitűzése, hogy 100+1 véradó toborzó influencer kiképzésével és közösségi építésével megújítsák a véradás népszerűsítésének kommunikációját. Az egészségügyi kategória győztese Széni Dégi Fanni, az orosházi dr. László Elek kórház szakápolója, aki egy olyan egységesített, a szakma által hitelesített internetes oldalt hozhat majd létre, amely oktató videókkal, listákkal, tanácsokkal segíti az otthonápolást. A gyógyszerészeti kategória nyertes projektje hiteles információkkal, beteg edukációval nyújt majd segítséget a vese problémával küzdő családok számára. Szabó Alexandra klinikai gyógyszerész fő célkitűzése egy komplex edukációs program megvalósítása, oktatófilmekkel, írásos tájékoztató anyagokkal és közösségszervezéssel. Ha boldogok a tanárok, boldog az egész iskola, ez pedig a junior kategória díjazott projektjének küldetése. Nagy Fruzsina és diáktársaiból álló csapata vicces, izgalmas vetélkedőt szervez majd a tanároknak és az iskolai dolgozóknak. Lesz egy házi vacsora csata, a közösséget csoportos élményfestés is erősítheti, az alkotást a gyerekek által otthonossá varázsolt tanári kávézójában helyezik el, a Boldog Iskola honlapot pedig közkincsé is teszik. A Richter Anna díjat pedagógus kategóriában az Országos Onkológiai Intézet fizikusa nyerte, aki kalandos űrutazással szeretné varázsolni a daganatos beteg gyermekek sugárterápiás kezelését. Fröhlich Georginával még a szavazás heteiben készítettem interjút, ebből következik egy részlet.
A gyermekek, akik hozzánk kerülnek besugárzásra, ők még rosszabb helyzetben vannak, mint a felnőttek, azért, mert ez az intézet ez felnőttekre épült, tehát itt nincsenek színes képek a falon, mint egy gyerekkórházba, hanem mindenhol felnőttek vannak. Másrészt pedig azért, amiért több gyermekek, tehát hogy nekik egy kicsit idegenebb ez a világ, ami itt van, nem annyira érthetők azok a fogalmak, amiket hallanak, nem feltétlenül értik meg, hogy mi történik velük. Sokszor egy felnőttnek is nehéz, amikor elmagyarázzák neki, hogy hogy zajlik egy besugárzás. Úgyhogy ezért szerettük volna őket egy kicsit jobban megszólítani, közelebb kerülni hozzájuk.
Hogyha jól tudom, akkor a gyermekei is partnerek voltak abban, hogy ezt a bizonyos gyermekközpontú megközelítést sikerüljön megvalósítani. Elárulna néhány részletet erről?
Ez az egész úgy indult, hogy nem volt mivel szemléltetnem az egyetemi hallgatóknak. A rendes gyorsítóhoz, a besugárzó készülékhez nem lehet csak úgy bemenni egy fél órát magyarázni, mert a betegek kezelése zajlik rajta. És akkor egy legóból építettem egy ilyen kis lináris gyorsítót, rögtön az én gyerekeim is akartak otthonra is egy ilyen legót, mert azt nem lehet, hogy nekem egy külön legóm van. És akkor otthon is építettünk egyet, és aztán egy nyáron kitaláltam, hogy építsünk köré egy egész bunkert, tehát a teljes kezelőhelyiséget, rendeltem egy csomó legót hozzá, és akkor neki esett. Ők ezt természetesen nagyon élvezték, ők tudják azt is, hogy zajlik egy besugárzás, meg mi az, meg hát tudják azt is, hogy a gyermekeket hogy lehet elérni ezekkel, hiszen ők is azok. És utána egy kis filmet is csináltunk erről, mert a nagyfiam elkezdett rengeteg ilyen stop motion videót csinálni, így legóval, felmerült, hogy akkor az én legómmal is föl lehetne venni valamit, és akkor csináltunk egy oktatófilmet így együtt velük.
Ez a film akkor tulajdonképpen a legó környezetben végig mutatja azt a gyerekeknek, hogy hogyan zajlik ez a bizonyos sugárkezelés lépésről lépésre, vagy hogyan képzeljük el?
Kisfilm ez egyébként megtalálható az Onkológiai Intézet honlapján. Szülőknek szoktuk ajánlani, hogy nézzék meg otthon a gyermekekkel. A Lego bunkerben bemegy a kis figura, akit azóta elneveztünk Bátornak, és ott bemutatjuk a sugárkezelését, és közben a gyermekeim elmagyarázzák a kis videó alatt, hogy pontosan mi történik, mire kell figyelni, mi miért van, és hát egy kicsit ilyen viccesre próbáltuk fogni berakni a videót, hogy minél jobb hangulatú legyen, és hát ez egy ilyen egyfajta ilyen felkészítése a gyerekeknek arra, hogy mi fog következni, és hát gyerekek által gyereknyelven. Kicsi Lego, ami csak a lineáris gyorsító, ennek egy példánya ott van annál a két doktornőnél, aki nálunk a gyermekeket kezeli, és azzal a gyerekek szoktak játszani, szétszedik, néha össze is tudják rakni, néha nem, de ami közös van bennük, az az, hogy haza akarják vinni, hogy nekik is legyen otthon. Amit most itt a Richter Anna díjra benyújtottunk projekt, a fő része egy nagy ajándékdoboz, amelyben 5 tárgy kap helyet. Benne lenne a Bátorság próba című könyv, ami mesés formában magyarázza el a különböző onkológiai kezeléseket. Benne lenne egy kis plüsmackó, aki egy polár plédet ölelget. Ezt a mackót be lehetne vinni a kezelésre. Benne lenne akkor ez a kis lineáris gyorsító, amit minden gyerek szeretne megkaparintani. És lenne benne egy kis füzet, a füzetbe pedig egy tematikus képregény lenne Bátorról, a hős űrhajósról, aki a sugárkezelése során legyőzi a gonosz sejteket a bolygókon, akik el akarják azt pusztítani, és a végén egy pecsétgyűjtő, és aki minden kezelésen ugye részt vesz és kéri a pecsétet, és teljesíti ezt a küldetést, a végén majd a kezelő orvostól, amikor visszamegy hozzá, kap majd érte egy oklevelet és egy aranyérmet, hogy teljesítette, és szeretnénk mi még itt az onkológiai intézetben azt a bunkert, azt a kezelő helyiséget, ahol a gyermekek kezelése zajlik, azt egy fényfestéssel egy kicsit varázslatosabbá tenni, hogy amikor belép majd a kisgyermek a kezelőhelyiségbe, akkor ugyanazt a mesevilágot lássa, abba toppanjon be, amit már a képregényből, a Legóból már megismert. És hát az elsődleges cél az 500 ilyen doboznak az összeállítása, plusz a fényfestés, ugye, ami örök, és hát ebből így egész Magyarországon úgy nagyjából 7-8 évre ellenének látva ezek a gyermekek ezzel az ajándékcsomaggal, és hát a küldetés élményével.
Az Országos Onkológiai Intézet fizikusát, Fröhlich Georginát hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy az okostelefont használó gyermekek agya épp úgy működik, mint a szenvedély betegeké.
Hogyha fogunk egy 15 évest, aki nyomkodja éppen a Facebookját, Twitterét, TikTokját, és betoljuk egy olyan MR készülékbe, ami készít felvételeket, akkor azt látjuk, hogy az agyának azon területei aktívak, amelyek szenvedélybetegség esetén is.
Szóltunk arról is, hogy Keresztény Asszonyok a Családért címmel tartott közös rendezvényt a Kincs, a Magyar Női Unió és a Szent István Intézet.
Beszéltünk arról is, hogy a családpolitikát sok tekintetben az édesanyákra kell alapozni. Nem véletlenül a magyar családtámogatási rendszernek számos olyan eleme van, amely kifejezetten az édesanyákat, a nőket célozza meg.
És megtudhatták, hogy a kismamák eligazodását segítheti a Richter Anna díj közönségdíjasa, a Burok Brigád csapata.
Végig követjük a várandóságot hétről hétre, és mi van akkor, hogyha egy adott vizsgálatnál minden rendben van, mi a következő lépés, de mi van akkor, hogyha esetleg ebben a kis labirintusban, amiben ilyenkor kerülnek a szülők, felmerül egy kérdés, egy gyanú, egy probléma.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.